Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és egy nagyon húsba vágó, nem szó szerint, de mégiscsak nagyon húsba vágó témával fogunk foglalkozni, egy olyan örökzöld témával, ami úgy tűnik, hogy egyre inkább a mindennapok része lesz, a bevándorlással, mégpedig arról az aspekt, mégpedig abból az aspektusból, hogy Amerikában olyan mértékben lelassult a legális bevándorlás, hogy a zöld kártyák kibocsátása is valami hihetetlen számot mutat, talán valami 1% körül teljesítenek, és mindez ugye nagyon komoly hatással van arra, hogy egyáltalán ugye a bevándorlók földjére, a szabadság hazájába hogyan lehet bejönni, és ugye ez számos más kérdést fölvet, ugye a legális és az illegális bevándorlást, a szürke bevándorlást, az ilyen-olyan próbálkozásokat, az országok igényeit, és leginkább pedig azt, hogy az egész teljesen át van politizálva, minden politikai kampánynak a szerves része, kétpárti megállapodásokra lenne szükség, mindenki tudja, hogy szükség van rá, de nem lehetséges. Először ugye szigorították azért, mert ugye veszélyt jelentett a terrorizmus szempontjából, ugye a kevésbé korlátozott vagy ellenőrzött bevándorlás. Utána pedig jött a bevándorló ellenes uszítás, miközben a társadalomnak szüksége lenne bevándorlókra, szóval nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés és probléma, és most erről szeretném kérdezni Évát, hogy ő hogyan látja, hogy Amerika miért és mitől lett ennyire bezárkozó, miközben hát a minimális natívokat, ugye az őslakosokat leszámítva, itt tényleg mindenki valahonnan jött, tehát mindenki bevándorlónak számít.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban ez egy hatalmas téma, amiről beszélgetünk, mert hogy rengeteg elágazási pontja van. Ahogy te is említetted, ugye van az amerikai álom, tehát ugye a szabadság hazája, tehát hogy sokan akartak, és sokan is vándoroltak Amerikába, és hogy történhetett ez meg, hogy még a legális bevándorlás is az Egyesült Államokba iszonyú módon lelassult, ami azt jelenti, hogy nem csak a bevándorlási bíróságoknak, de még az egyszerű ügynökségeknek is, amikor még csak nem is kerül bírósági fázisba egy ilyen határozat, tehát ugye vannak a bevándorlás ügyel foglalkozó ügynökségek is, egyszerűen elképesztő ügy hátralékot mutatnak fel, tehát több millió ember adja be a kérelmét zöld kártya igényre, tehát ez évente körülbelül 35 millió kérelem van az, ami hátrányban van. Ezeknek a nagy része egyébként el lesz utasítva, tehát a kutatások szerint körülbelül 3% az, amit jóvá hagynak, tehát látjuk azt, hogy nem éri el az 5%-ot se a jóváhagyott legális kérelmeknek sem a száma. És ugye megjelenik ez a kérdés, hogy ez hogy alakulhatott így ki, tehát hogy mi történt az amerikai rendszerrel, de ahhoz, hogy ezt a kérdést megértsük, én azt hiszem, hogy kellene beszélnünk magáról, az amerikai bevándorlásnak a történetéről is, hiszen az folyamatosan változott, vannak különböző korszakai és jellemzői, és én azt hiszem, hogy meg kell még azt is említenünk, hogy miről szól maga a bevándorlás, tehát hogy miért szükséges a bevándorlás. Ugye rengeteg politikai csatározást hallunk manapság, hogy tömegek ellenzik a bevándorlást, de ugye ott vannak politikusok, akik azért ilyen vagy olyan módon elkezdik mondani azt, hogy szükség van bevándorlásra, van, amikor vendégmunkásként említik meg azt, akiről szó van, de látszik az, hogy maga a migráció az egy létező történet, az egy létező folyamat, ennek ugye van a legális része, amikor valaki legálisan próbál bevándorolni valahová. Ugye itt szerintem beszélnünk kellene magáról a letelepedésről, mert teljesen más az, hogy valaki bemegy egy országba, és ott dolgozik pár évig, vagy letelepedik, tehát hogy a társadalom hogy tekint ezekre a folyamatokra, és ugye vannak a migrációs válságok, ahol az illegális bevándorlás jelenik meg. Én azt hiszem, hogy a mai nap folyamán többnyire csak az amerikai bevándorlással fogunk foglalkozni, holott kitekintve azért ez a legtöbb nyugati társadalomra igaz, amiket meg fogunk említeni, de nagyon-nagyon összetett a téma, tehát kénytelenek vagyunk majd úgy beszélgetni róla, hogy minden csak egy kicsit érintünk, mert hogy ugye korlátozott az idő, ami a rendelkezésünkre áll.
Igen, most akkor bocsáss meg, hogyha szabadna, hadd kezdeményezzem, vagy hadd kérjem azt, hogy ebből, amit elmondtál, hogyha tudnánk onnan kezdeni, hogy miért fontos egy országnak a bevándorlás. Tehát aki mondjuk bevándorló, tehát be akar menni egy országba, annak értjük, hogy valamiért neki fontos. De leginkább ugye ma az a fő kérdés, hogy elfogadtatni az emberekkel azt, hogy akik gyakran elfelejtik azt, hogy ők maguk is vagy a szüleik, vagy az őseik bevándorlók voltak, de hogy az, hogy egy országnak szüksége lehet, vagy szüksége van bevándorlókra. Próbáljuk ezt összefoglalni, hogy miért jó egy országnak a bevándorlás. Meg hát ugye lelassul a gazdaság, ugye? Tehát, hogy Igen, bocsáss meg, Éva, ne haragudj, hogy közbeszólok. Nagyon, nagyon fontos és érdekes, amit mondasz, ugye itt még hozzátehetjük talán még a sokszínűség, a kulturális sokszínűséget, a gondolkodás másfajtaságát, ahogy mondod, az ambíciót, stb. Most azért szólok közbe, hogy tehetünk-e, tennél-e a szíved szerint egy kiterjesztést ilyen értelme, hogy nem csak Amerikára lehet esetleg érvényes, hanem mondjuk az Orbán által hirdetett homogén társadalommal szemben mondjuk egy sokszínű és egy ilyen dinamikus a bevándorlás által, hogy is mondjam, inspirált társadalom mellett lehet-e szólni, hogy sokkal jobb élni egy olyan országban, sokkal izgalmasabb, pezsgőbb, jobban fejlődik, stb. Egy olyan ország, ami nem homogén, és nem bezárult, és nem begyöpösödött, hanem nyitott, sokféle ember, sokféle akarat, sokféle gondolat, sok újdonság, stb. Tehát magyarul, hogy ki lehet ezt terjeszteni, mondjuk úgy, hogy ez nem csak Amerikára lenne érvényes, hanem másra is, hogyha ugye most az erősödő jobboldali, sőt inkább szélső jobboldali politikusok nem állandóan a bevándorlók ellen uszítanának?
Hát én azt gondolom, hogy a bevándorlásra mindenhol szükség van a nyugati világban, tekintettel arra, hogy ez a fejlődő nyugati világban mindennapos dolog, hogy előrekszik a társadalom. Tehát igaziból a bevándorlásból rengeteget tud egy társadalom kamatozni, tehát nem csak a kulturális sokszínűség révén, hanem tényleg innovációs fejlesztések révén is. Tehát a bevándorlók, tehát a jól képzett bevándorlók szerintem nagyon eredményes állampolgáraivá tudnak válni egy-egy társadalomnak, és pont amiről beszélünk, ugye az, hogy Amerikában innovációs lemaradást hoz már a szigorú bevándorlási rendszer, hiszen az amerikai bevándorlási rendszer az egyik legszigorúbb a világon, és hogyha végig fogjuk venni azt, hogy hogyan változott az amerikai bevándorlási rendszer, akkor látni fogjuk azt, hogy olyan emberek, mint például Karikó Katalin, lehet, hogy már be se tudnának vándorolni Amerikába, mert nem tudnák már megteremteni a mostani előírások szerint, hogy letelepedhessenek. Tudom, akik összeesküvés elméletekbe hisznek, azok úgy vannak vele, hogy Karikó Katalinnak ki sem kellett volna találnia az oltást, de ugye mi ezt nem propagáljuk, és egyetértünk abba, hogy hatalmas találmány volt, amit ő felfedezett, és ennek szerintem még későbbi állomásai is lesznek, hiszen szerintem a rák kezelésében is úgy tűnik, hogy hatékony az a elgondolás, amire ők ezt az oltást tervezték, tehát az mRNA-s alapú oltóanyagok. De elképesztő az, hogy nagyon tehetséges emberek nem tudnak a mai rendszer szerint letelepedni Amerikába, és sokan ezért egyébként Európa nyugati országaiba próbálkoznak, vagy adott esetben Kanadába, hiszen a kanadai bevándorlás is egy sokkal logikusabb rendszerre épül, és sokkal inkább megkönnyíti a tehetséges emberek bevándorlását. Tehát ne felejtsük el azt se, hogy ez a bevándorlás ugye úgymond a tehetség elszipkázása egy adott területről, de úgy tűnik, hogy az amerikai szigorú bevándorlási rendszer már a visszájára fordult. Tehát az, amikor Orbánt említjük meg azzal, hogy ő homogén társadalmakról beszél, az szerintem szembe megy azzal is, amit ő maga el akar érni, hiszen pont nem tudják most, hogy hogyan kommunikálják a vendégmunkások ügyét. Orbán is rájött arra, hogy a magyar társadalomban az aktív keresők száma, tehát az aktív dolgozók száma alacsony. Tehát, hogy évről évre egyre kevesebb aktív kereső van, tehát nagyon jól tudják, hogy ahhoz, hogy működtetni lehessen egy országot, szükség van arra, hogy a munkafeladatokat valakik ellássák, de már nem elég például Magyarországon erre az aktív korosztályban lévő embereknek a száma. Tehát, de közben ők ugye meg politikai szólamokból próbálnak úgy beszélni a szavazóik felé, hogy homogén társadalmat próbálnak létrehozni, mert ők ezt egy ilyen ütőképes kártyának tartják, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a 3 millió szavazónál nagyon jól működik ez a kártya, a bevándorlás ellenesség, miközben ők maguk sem hisznek ebbe, hiszen nem véletlenül kötnek megállapodásokat, meg próbálnak hozni munkavállalókat külföldről, hiszen a magyar társadalom se tudna működni egyébként, és nagyon sok esetben nem is működik, csak látszólagos szinten. Tehát, hogyha az egészségügyről beszélünk, vagy az oktatásról, látszik, hogy nincs már elég tanár, nincs már elég egészségügyi személyzet, tehát látszólag vannak fenntartva dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ez kiterjeszthető bármelyik országra és területre, tehát szükség van a jól képzett munkaerőre, szükség van a jól képzett bevándorlókra. Általában a bevándorlók egy része sokkal jobban teljesít, mint aki egy adott országba született. Sokkal több kihívással kell szembenéznie, motiváltabb, és tehát a társadalmat sokkal inkább gazdagítja. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettős beszéd, amit Orbánék is folytatnak, ilyen szempontból veszélyes, mert ők maguk juthatnak el addig, hogy addig próbálják az embereket erre a gyűlölködő dologra rávenni, meg a migráns ellenességre, amíg bezárhatják a boltot, mert nem fog működni a társadalom, mert amikor belép a beteg az orvosi rendelőbe, senki nem lesz az ajtó mögött. Tehát én azt gondolom, hogy az egyenes beszédnek több értelme lenne, hogyha az emberekkel megértetnék azt, hogy van egy ilyen probléma. De ugye ez az egyik ág, amiről beszéltünk, tehát, hogy vannak olyan politikusok, akik rettegnek ettől, hogy nem fog működni egy társadalom, mert előregszik. Egyébként itt szeretném megemlíteni azt, hogy észak-európai kutatók elkezdtek foglalkozni ezzel a témával, és ők arra jöttek rá, hogy nem biztos, hogy ördögtől való az, hogyha hagyjuk előregedni, és fogyni a fejlett országok népességét, és itt is pár mondatot megemlítenék, hogy ők ezt mivel indokolják. Tehát, mert ugye itt egymással két ellentétes nézőpontot látunk, és ez a kutatócsoport, aki egyébként ezzel a témával foglalkozott, ők svédek, és van magyar tagjuk is, aki foglalkozott ezzel a történettel, és ők megpróbálták modellezni azt, hogy mi történik egy olyan társadalomban, ahol a fogyó népesség problematika megjelenik, hogy vannak-e ennek esetleg előnyei a hátrányokon túl, amit ugye mindenki kiemel, és egyre inkább mond a mostani politikából, és ők megpróbálták összevetni azt, hogy ki lehet-e jól jönni egy olyan társadalomból, ami előregszik és fogyó népességgel bír, és ők arra jöttek rá, hogy vannak olyan pontok, amik felülírhatják ezt a történetet, tehát ők nem egyértelmű nemzethalált vizionáltak, mint nagyon sok politikus, aki ugye erre koncentrál, és ők arra jöttek rá, hogy nem is amellett teszik le a voksukat, hogy a bevándorlást elutasítsák, vagy hogy a gyermektelenség mellett, hanem ők azt vették észre, hogy ahogy öregszik a társadalom, tehát ahogy egyre tovább élnek az emberek, az egészségük is változó, tehát sokkal tovább maradnak egészségesek ezekben a társadalmakban az emberek, és nem feltétlenül probléma az, mert ugye a politikai stratégia az azt mondja ki, hogy ha előregszik egy társadalom, akkor ugye az öregeknek az egészségügyi, itt az öregeket idézőjelbe teszem, tehát az idősebb korosztálynak az egészségügyi ellátása is rengeteg pénzbe kerül, és hogy ennek csak költségei, tehát egyre fokozódó költségei lehetnek, de nem lehet előnye. De mindezzel szemben viszont meg rájöttek arra ezek a kutatók, hogyha tovább él egy ember, vagyis egy egész generáció, akik ugye időseknek számítanak és egészségesebbek, akkor vissza lehet vonni olyan rétegeket a munkába, tehát munkaképessé lehet tenni, akik gyakorlatilag korábban nem dolgoztak, és ez a társadalmi egyenlőtlenségeket egyfajtaképpen kiegyenlíti, tehát jót tesz a társadalmaknak, és tehát nem biztos, hogy van értelme annyira átpolitizálni ezt a tematikát, mert hogy ugye a politikusok a szavazóik felé azt próbálják elmagyarázni, hogy a munkaerőhiány miatt kell valami megoldást találni, akkor az egészségügyre és az idős gondozásra fordított költségeket meg kell termelni, ehhez ugye az aktívaknak kell nagy részt jelen lenni a társadalmi folyamatokba, és illetve a nyugdíjrendszert is finanszírozni kell. De mondom, elég érdekes ez a svéd kutatói csoport, akik megpróbálták levezetni azt, hogy nem biztos, hogy annyira van valóság talaja ennek, ahogy ezek a nyugati politikusok foglalkoznak a témával, vagy ahogy rettegnek, mert a GDP alakulása sincs kapcsolatban azzal, hogy egy adott ország társadalma mennyire öregedett el. Tehát igaziból érdekes végignézni ezt a fajta gazdasági gondolatmenetet, hogy hogyan, tehát hogy milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy-egy ilyen társadalmi kérdésnek.
Igen, na most még egy pillanatra térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, amit említettél, hogy és csak így átfutottunk rajta, pedig az egy érdekes kérdés, hogy bevándorlók, illetve vendégmunkások. Ugye a kettő az nem ugyanaz, a bevándorló az egy állandó letelepedő, akinek hazája is lesz a hely, ahova bevándorol, és ahol dolgozni fog, ahol él, míg a vendégmunkás az csak meghatározott időszakra érkezik, ugye föltételezze persze azt, hogy nem maradott illegálisként, ugye, hogyha mondjuk betartja a szabályokat, és csak a szerződéses időszakára jön, addig ugye csak elvégzi ezt a munkát, és aztán elmegy. Na most, hogy itt ez, ennek ugye többféle vetülete van. Egyrészt az, hogy úgy tűnik legalábbis például, hogyha most Magyarországot nézzük, ugye, ott úgy tűnik, hogy az alacsonyan kvalifikált munkára hozzák be a vendégmunkásokat. Tehát, hogy tulajdonképpen azt a szürke állományt, ami Magyarországot elhagyja, és ami tulajdonképpen ugye a fejlődés motorja lehetne, meg a magasan kvalifikált munkát végezhetné, ugye, azok azért nem nagyon vannak a filipino buszsofőrök között. Na most ez ugye az egyik oldala, a másik pedig, hogy mi a véleményed arról, hogy ugye egészen másképpen áll egy országhoz az az ember, aki tudja, hogy innen két hónap múlva hazamegy, ugye, mert ez neki nem hazája, tehát visszamegy oda, honnan jött, itt csak valamit el kell végeznie, mert jobban keres esetleg, mint otthon. Hát például a szegény filipinókkal például ez ugye így van. Mint az az ember, aki mondjuk tudja, hogy itt fog élni a családja, itt alapít családot, itt lesz a jövője, stb. Stb.
Hát szerintem nagyon sok, egyébként abban én azt gondolom, hogy nem csak a nagyon egyszerű munkára visznek Magyarországra alkalmazottokat, hiszen rengeteg külföldi vállalkozás működik Magyarországon, és a céges vezetést is külföldről hozzák, tehát számtalanszor elmondják azt, hogy vannak munkakörök, az egyszerű munkakörök közül is.
De ők ilyen klasszikus vendégmunkásként érkeznek, vagy csak egyszerűen egy cég, aki ott beruház, akkor oda mennek vele együtt, főleg Európai Unión belül még vízum se kell semmi.
Szerintem Magyarországon ezt nehéz áttekinteni, mert például ugye vannak nagyon sok ázsiai beruházás, tehát ugye az akkumulátorgyártás során is kínai, koreai jelenlevők vannak az országban, és a menedzsment az általában nem magyar, tehát igaziból ezek a cégek megtartják a saját menedzsmentjüket, tehát ők hozzák Kínából és Koreából is a menedzsmentet, illetve vannak ugye bizonyos betanított munkák, illetve alapmunkák, amire vendégmunkásokat hoznak. Szerintem nem teljesen áttekinthető és tisztázott, hogy tartózkodnak itt ezek a menedzsmentben található vezetők, tehát a magyar rendszer szerintem nem teljesen tiszta ilyen szempontból. De az biztos, hogyha például külföldre akar valaki menni munkát vállalni, akkor nyilván egy olyan országot fog választani, ahol a bevétele biztos lesz, és ahol van esélye annak, hogy letelepedhet. Tehát én szerintem az egy társadalomnak se jó, hogy jönnek vendégmunkások, nincsen esélyük a letelepedésre, és nem is lesznek motiváltak abba, hogy beilleszkedjenek az adott társadalomba. Tehát igaziból a társadalom perifériáján lesznek ezek az emberek mindig, és szerintem ez nem egy jó dolog. Tehát a társadalomnak úgy tud egy hasznos tagja lenni valaki, hogyha minél inkább integrálódni tud abba. Tehát én azt gondolom, hogy példát kellene venni azokról az országokról, ahol ezeket a magasan képzett embereket is minél inkább integrálni akarják a rendszerbe, hiszen egy társadalomnak az a hasznos, hogyha lesz egy magasan képzett, jól funkcionáló tagja, aki ugye állampolgárrá válhat, aki adófizetővé válik, aki szintén aktív tagja a társadalomnak, és aki már egy újabb generációt is úgy képzeli el, hogy itt neveli fel. Tehát igaziból számomra érthetetlen az, hogy miért jó az, hogy ideiglenesen hoznak be embereket, akiknek semmi esélyük nincs a letelepedésre. Tehát ugye ne az illegális letelepedésről beszéljünk, mert az azért rengeteg nehézséggel jár, és a társadalom szempontjából se tekinthető annyira hasznosnak.
Igen. Na most akkor esetleg térjünk vissza az amerikai bevándorlásra, ugye, mert tettünk egy ilyen kitekintést most, hogy szerinted alapvetően hol van ez elhibázva? Mert hogy nem működik, az abszolút látszik. Se a társadalomnak nem hozza azt a hasznot, amit kellene, se a normális szándékú bevándorlóknak a helyzetét nem segíti. Szóval, és akkor még ráadásul nem is beszélve arról, hogy ugye részben emiatt is, nem csak emiatt, de részben emiatt is ugye az illegális bevándorlás micsoda méreteket ölt, illetve hát ugye ahogy szögdösnek be a határon. Szóval, hogy egyszerűen, mint hogyha valaki szándékosan akarná ezt szétverni és működésképtelenné tenni, az se tudná ezt jobban megcsinálni, mint ahogyan ez ma működik, illetve nem működik.
Hát ami mindenképpen látszik ebben a nehézkesen működtetett rendszerbe az, hogy az Egyesült Államokban már most mutatkoznak az innovációs deficit jelei, tehát egyértelmű, hogy szükség van magasan képzett bevándorlókra, de mint ahogy említettük, mégis a rendszer olyan komoly gátat képez egy ilyen bevándorlási folyamat során, hogy szerintem elrettentő jellege van. Tehát tényleg a jól kvalifikált bevándorlók inkább keresnek egy másik helyet, ahol könnyebben meg tudják valósítani magukat, ahol könnyebben letelepedhetnek, mert nem kell 10-20 évet várniuk arra, hogy az ügyük egy új bednyit előrébb jusson. Tehát azt azért tudjuk, hogy a 20. század eleje óta az Egyesült Államok azért a világ első volt az innováció és a technikai fejlődés terén, viszont az elmúlt évtizedekben egyre több szakértő aggódik amiatt, hogy az ország teljesítménye ezeken a területeken lelassult, sőt, szinte meg is akadt. Tehát rengetegszer ugye felmerül az a példa, hogy vannak országok, ahol az innováció most már sokkal erőteljesebben, meg korlátok nélkül tud működni, és szerintem nagyon hangsúlyos az, hogy milyen az amerikai bevándorlási rendszer, mert hogy úgy tűnik, hogy sokszor elriasztja azokat a koponyákat, akiket régen odavonzolt. De maga az amerikai bevándorlási rendszer is rengeteget változott, tehát többször megjelennek ugye olyan törvényi szabályozások, amik létrehoznak kvótákat, hogy adott területről hányan vándorolhatnak be, mik a feltételei. Tehát egyébként a legtöbb bevándorló az Egyesült Államokba, tehát amikor például munka miatt vándorol be, ott már ugye elvárás az, hogy jól beszéljen angolul, alapképzései, tehát egyetemi színvonalról beszélek, tehát nem érettségiről adottak, tehát megvannak, tehát a szakmai végzettség az szintén megvan, de ott is ugye pár évekre lehet megkapni a vízumot ahhoz, hogy valaki ott tudjon dolgozni az Egyesült Államokban, és ez is rettenetesen limitálja ezt a helyzetet. Akkor ugye megjelenik az a kérdés, hogy mi van a családtagokkal, tehát ugye bevándorlás az történhet családtagon keresztül is, és itt is rengetegszer van az, hogy ha nem közvetlen hozzátartozóról beszélünk, tehát nem házastársról és kiskorú gyerekről, vagy pedig szülőről, akkor borzasztó lassan megy ez a bevándorlási folyamat. Tehát tényleg van, aki évtizedeket vár arra, hogy megkapja a letelepedési engedélyt, és egyszerűen egy dinamikus rendszer sokkal jobban tudná ezt mozgatni. Az amerikai gazdaságnak is szüksége van emberekre, tehát hogyha arra gondolunk, hogy mennyi illegális bevándorló van, tehát hogy legalább 11 millió mexikói illegális bevándorló van, akik mind dolgoznak egyébként, tehát szükség van a munkájukra, hiszen hogyha csak arról beszélünk, hogy ők ugye nagy részük nem diplomás, nagy részük nem is. Tehát van egy jó részük, akik nem beszélnek jól angolul. Mégis szükség van a munkájukra, és te magad is el tudod mondani, hogy el tudnak helyezkedni. Tehát, hogy van igény arra, hogy ők ugye kertészkedést, meg építőiparban, akkor gyakorlatilag a farmokon elhelyezkedjenek idénymunkára, mert hogy ezek se lennének, tehát hogy nem lennének ezek a munkaszerepek betöltve, tehát nincsen megfelelő mennyiségű ember az Egyesült Államokban se arra, hogy ezeket a feladatokat ellássák.
Nélkülük nem lenne mit enni Amerikába, tehát ezeken a farmokon mind ők dolgoznak, meg vannak ilyen munkahelyek. Hát most itt Floridában, most képzeld, de itt olyan emberekkel találkozol, egy szót nem tud angolul, de olyan szinten, hogy thank you, ezt ennyit nem tud. Itt spanyolok, itt élnek, dolgoznak, nagyon hasznos a munkájuk, nagyon rendes emberek, nagyon jó munkaerők, és borzasztóan nagy szívük van, nagyon jó szívűek, borzasztóan hálásak. Én nagyon szeretem őket, de hát nem lehet velük semmilyen nyelven beszélni, csak spanyolul, a messzit megértik. Tehát tényleg ilyen a helyzet. Most akartam mondani neked, Éva, hogy neked vannak információid ilyen magyar bevándorlási ügyvédekkel New Yorkból, stb. Biztos, hogy esetleg vannak olyan hallgatóink, akiket érdekelne ugye az amerikai bevándorlás, meg szeretnének idejönni. Sokszor én is kapok ilyen leveleket, hogy hogyan tudna bejönni, hogyan tudna dolgozni, stb. Most összességében ugye a mai amerikai bevándorlási rendszer ismeretében, meg hát a te nagyon közeli tapasztalataid alapján is te voltál ilyen bevándorlási ügyvéd közelében. Szóval, hogy te mit tudsz mondani ezeknek az embereknek? Néhányan gondok kérdezik, hogy neki induljanak-e csak úgy. Szóval mi a véleményed erről?
Hát szerintem nem annyira egyszerű ez a történet, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy az amerikai bevándorlási rendszer nagyon szigorú, rengeteg áldozatot kíván, tehát, és nagyon lassú, mint ahogy ugye erről beszélgetünk itt már egy jó ideje. Tehát én azt gondolom, hogy kellenek hozzá a megfelelő családi kapcsolatok, hogy ez viszonylag gördülékenyen tudjon történni, de itt is nagyon sokszor azoknak van esélye, akik ugye amerikai állampolgárral házasodnak meg.
Munkavállalói... Tehát az a legegyszerűbb út.
Igen. Munkavállalói vízumot szerezni, viszont olyan emberek tudnak, akiknek ugye vannak szponzoraik, tehát kell amerikai cég, aki szponzorálja őket, és itt is szükség van arra, hogy ugye be kell bizonyítani azt, hogy arra az adott feladatra, munkakörre Amerikában nem találják a megfelelő alkalmazottat, tehát meg kell indokolniuk, rengeteg pénzbe is kerül egyébként, de meg is kell azt is indokolniuk, hogy miért kell külföldről hozni valakit az adott munkakörre, tehát borzasztó nehézkesen megy. Tehát ugye azt se felejtsük el, hogy nagyon kevés ilyen ügy lesz sikeres a végén, tehát amiről beszéltünk, hogy van 35 millió függőben lévő applikáció, ami zöld kártyáról szól, és ebből alig 3% fogja megkapni ezt a státuszt a zöld kártyára az Egyesült Államokba 2024-ben. Tehát annyira alacsony az a ráta, amit jóvá tudnak hagyni, hogy szerintem nagyon nagy elkötelezettséget, szerencsét és kapcsolatokat igényel az, hogy valaki ezt meg tudja valósítani, mert hogy nem korszerű az amerikai bevándorlási rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy a kanadai bevándorlási rendszer sokkal inkább eredményes, ott sokkal jobban tudja például az is érvényesíteni az iskolai végzettségeit, aki tényleg szakmai szinten szeretne egy ilyen országba bevándorolni. Tehát szerintem az amerikai rendszert nagyon-nagyon korszerűsíteni kellene, azért is, mert Amerikának szüksége van egyébként a bevándorlókra, tehát a rengeteg illegális is azért, illegális bevándorló is azért talál munkát, mert hogy nincs elég aktív dolgozókorú ember, aki hajlandó lenne ezeket a munkákat elvégezni az Egyesült Államokban.
Igen, na most a véleményed szerint, illetve hát tudnánk-e segíteni a hallgatóknak azért annyival, hogy ugye itt ugye két párti megállapodásra lenne mindig ugye szükség, és ezek volt egyszer-kétszer, amikor úgy föllángolt a dolog, hogy talán lesz valami ilyesmi, de a végén aztán nem sikerült. Szóval, hogy mi akadályozza ezt túl azon, hogy ugye ez egy kampánytéma állandóan, tehát olyan szinten, hogy például most létrejött volna egy megállapodás a határral kapcsolatosan, a határkrízissel kapcsolatban a két párt között, és ugye a Trump megakadályozta, megtiltotta ugye a republikánus képviselőknek, hogy ezt megszavazzák, mert akkor megoldódik a helyzet, és nem tud vele kampányolni. Na ez mindent elmond erről a helyzetről. De úgy alapvetően hogyan tudnád jellemezni, hogy mi az, ami a republikánusokat mozgatja, illetve mi az, ami a demokratákat, és miért nem találkozik ez a kettő?
Hát az igazság, hogy Amerikában a bevándorlásügyi szabályozások és a közhangulat mindig hullámzott a megengedőbb és a szigorúbb felfogások között. Tehát ez nem egy mostani jelenség. Tehát ugye Amerikában több bevándorlási hullám volt. Volt az első bevándorlási hullám, ami 1840 és 50-es években volt. Akkor a következő az az 1890-es évektől az első világháborúig. És ugye a harmadik az a 65-től, ami napjainkig tart, tehát igaziból mindig jellemző volt rá ez, hogy a közhangulatot is ugye a politikusok befolyásolni próbálták a bevándorlási törvényekkel. Régen egyébként, aki legálisan akart letelepedni, tehát 150 évvel ezelőtt, ott azért a 95%-ának sikerült. Tehát ez a jelenlegi 3%-kal szemben egy óriási különbség, de én azt gondolom, hogy mindig probléma volt, meg volt akadálya a bevándorlásnak, hiszen a bevándorlás ellenes hangok mindig is jelen voltak. Tehát például ne felejtsük el azt, hogy Benjamin Franklin, ő például ki nem állhatta Pennsylvániába a bevándorolt németeket, és ők azért akkor a népességnek az egyharmadát tették ki, és még Franklin is azt mondta, vagyis hát ezt kifejezetten ő mondta, hogy a pennsylvániai németek a fajtájuk legrosszabbjai. Tehát én ezt most azért próbálom itt így elmondani, hogy ilyen hangok elismert politikusoktól is korábban is elhangoztak. Tehát
a rasszizmus az úgy mindig az, úgy benne volt ebben.
Igen, igen, az mindig végig kísérte, hiszen az is lényeges, hogy ezeket a bevándorlási törvényeket és szabályozásokat milyen alapokra hozták. Tehát volt olyan, az szerintem egy nagyon korszerű dolog volt egyébként az amerikai törvény, ami az első olyan törvény, amit 1795-ben hoztak, ami az állampolgárság megszerzését szabályozta. Az abba korba az egyik legnagyobb vonalúbb szabályozás volt, de a későbbiek során, ahogy ők megszabták azt, hogy ki számít fehér embernek, mert a fehér ember kaphatott állampolgárságot egy bizonyos időszakokba, az azért elképesztő volt, vagy például, hogy különbséget tettek a nők meg a férfiak bevándorlása között, és aki a nővel érkezett férfi, tehát a férj, vagy szülő szabta azt meg, hogy milyen az állampolgársága az adott hölgynek, tehát szerintem elég érdekesek ezek a leírások, tehát és mindig volt az például Amerikában is, hogy a katolikusoktól irtóztak. Tehát például 1820 és 1840 között már rengeteg ember érkezett, tehát általában szegény parasztok és kisiparosok, általában Írországból és Németországból, de mivel nagyrészt katolikusok voltak, ezért elkezdték szabályozni azt is, hogy ők se jöjjenek. Tehát rengeteg sztorit hallunk arról, hogy milyen rasszista kirúgások.
Hát igen, igen, mert ugye, mint emlékszünk, ugye a katolikusok, illetve a középkori államegyház által üldözött protestánsok, idézve eretnekek, újvallási mozgalmak tagjai, ugye azok Amerikába menekültek, és ők nem akarták azt, hogy utánuk jöjjenek a katolikusok, és ugyanazt megcsinálják itt, amit Európában megcsináltak. Ugye? Tehát nagyon sok minden ilyen dolog ütközik itt, ugye ütközött.
Igen, igen, de már tehát a bevándorlás kezdeteitől megjelentek azok a hangok, akik a bevándorlás korlátozás mellett tették le az álláspontjukat. Tehát én ezért mondom, hogy ez nem egy mai dolog, hogy a demokraták és a republikánusok nem értenek egyet. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként azok a politikusok, akik éppen nem manipulálni akarják a szavazóikat, nagyon jól tudják, hogy szükségük van a bevándorlókra. Nyilván olyan fajta szólamokat adnak ehhez a dologhoz, ami számukra kedvező, ami számukra több szavazót hoz, de Amerikában kezelhetetlen egyelőre ez a bevándorlási dolog, mert olyan szabályozások meg kvóták vannak életbe, hogy borzasztóan le van lassulva az egész, nem hatékony, nem szolgálja a társadalom érdekeit. Nyilván, aki amerikai bevándorlásra adja a fejét, hát rengeteg pénzzel, türelemmel, meg szerencsével kell rendelkeznie, és még így is könnyen járhat, hogy nem sikerül. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon nehézkes dolog. Aztán ugye vannak időszakok, amikor éppen sikerül megegyezni a két pártnak, és akkor elfogadják azt, hogy valahogy legalizálni kell a már bent lévő illegálisoknak a sorsát, akkor valamikor segítséget nyújtanak ugye a bajba jutott országoknak, tehát fogadnak menekülteket, de mindig kvótához van kötve, és hát ugye voltak olyan időszakok, amikor tehát egy ideig európai bevándorlókra számított Amerika, elsősorban egyébként nyugat-európai bevándorlókra, de nem érkezett annyi, amennyire számítottak. Tehát egyre inkább más területekről érkeztek a bevándorlók, akiket Amerika nem akart. Tehát azért voltak itt Ázsia ellenes dolgok is a bevándorlás történet során, sőt a kelet-európaiakat is szabályozták, hogy ne jöjjenek sokan, tehát barbároknak tekintették a kelet-európaiakat egy időben, az amerikai bevándorlás szabályozó törvények, tehát nehezen beilleszkedő csoportnak tartották őket. Nyilván változnak ezek a szabályok, de még mindig nagyon nehézkes és nem korszerű az amerikai bevándorlási rendszer. Tehát én nem tudom, hogy sikerülhet ezt megreformálni, mert néha törekvéseket lehet látni, néha látom azt, hogy rendezni kellene azoknak a sorsát is, akiket gyerekként vittek be az Egyesült Államokba, és ott nőttek fel, és nyilván csak oda van kötődésük, a nyelvismeretük is, az angol nyelvhez kötődik, szóval lehetetlen élethelyzetek vannak egyébként, amiket mindenképpen valahogy meg kellene oldani, de azt látom, hogy a rendszer nem elég hatékony hozzá.
Igen, és akkor ehhez még tegyük hozzá, ugye, hogy novemberben ugye választások lesznek, elnökválasztás lesz. Most ugye, ha feltételezzük a legrosszabbat, ugye az egy nukleáris bomba a bevándorlásra, hogyha mondjuk a Trump nyerne, ugye, mert például akkor, amikor ő elnök volt, akkor az ő elnöksége ideje alatt egyetlen egy, nem az első perctől kezdve, hanem amikor már úgy belemelegedett, de az elnökségének a második részében egészen biztos, hogy egyetlen egy darab állampolgárságot nem adtak ki. Tehát, hogy olyan értemben, olyan mértékben leállította az egész bevándorlási folyamatot, és az egész csak a gyűlöletre épült, tehát mindenfajta racionalitást elvetve, uszításra és gyűlöletre, rasszizmusra és hasonlókra, hogy egyszerűen, és ugye nagyon nehéz egy ilyen nagy nagy gépezetet megmozdítani, ugye? Én nem is tudom, hogy mit csináltak egész napot azok az emberek ezekbe a egyébként létező hivatalokból, egyetlen egy darab állampolgárságot nem adtak ki, tehát most ugye most is a bevándorlás ellenes uszítás ugye az egyik legnagyobb kampánytéma. Nyilvánvaló, hogyha esetleg a Trump nyerne, akkor ez megint egy csapás az országra nézve minden szempontból, de még ebből a bevándorlás szempontjából is. Azt hiszem, hogy Teddy kutya megadta a végszót, és akkor én azt hiszem, hogy nagyon értékes gondolatokat sikerült Évától hallanunk, és fölvetni bizonyos kérdéseket. Biztosan fogunk még a témával foglalkozni. Én nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét, és Évának pedig a hasznos és értékes közreműködést.
Én is köszönöm a lehetőséget.